Adó. Az Inforádió interaktív adótanácsadó műsora kis- és középvállalatoknak. A műsor szakmai partnere a Magyar Adótanácsadók és Könyviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete. Adóinfo. Válasz az adózási kérdésekre.
Jó estét kívánok! Önök az Inforádió adótanácsadói műsorát, az Adóinfót hallják. A mikrofonnál a szerkesztő Panulin Ildikó. A stúdióban köszöntöm Zara Lászlót, a Magyar Adótanácsadók és Könyviteliutók Országos Egyesületét. Mai témánk az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, ami rövidítésén, tehát az ECHO néven futott be a köztudatba. Az ECHO mitől egyszerűsített és mitől közteherviselési hozzájárulás?
Jó estét kívánok! Az egyszerűsítés azt jelenti, hogy több adó- és járulékfajtát foglal magába. Egy adókulcs, ez mind a foglalkoztatott, tehát a munkavállaló, vagy netán, ha a megbízási szerződése foglalkoztatott, akkor az esetében, és mind a foglalkoztató, munkáltató esetében. Ezt két adómértékkel oldották meg, közteherviseléssel oldották meg, ami a foglalkoztatott részéről a 15%-os kulcs, a foglalkoztató munkáltató részéről pedig egy 20%-os kulcsot jelent. Amit a foglalkoztatottnak kifizetett ECHO alá tartozó bér jövedelem után kell fizetni.
Ez tekinthető általányadónak?
Gyakorlatilag ez egy általányadónak tekinthető, vagy ha úgy tetszik, a munkavállaló foglalkoztatónál mondhatom azt is, hogy a személyi jövedelemadó rendszerben egy 15%-os kulcsnak felel meg, hiszen ha munkabért vagy jövedelmet adóztatok ezzel a 15%-kal, akkor gyakorlatilag egy olyan adókulcsot, személyi adókulcsot jelent, amit másképp neveztem el.
De mellette azért kell, hogy legyen munkaviszonya, főállása.
Igen, ennek alapvető feltétele az, hogy az választhatja az ECHO-s adóztatást, és hangsúlyozni kell, hogy ez nem foglalkoztatási forma, hanem ez egy adózási mód, adózási forma, amit a érintett magánszemély gyakorlatilag a jogszabály elképzelés szerint egyoldalúan kinyilvánítva választhat, tehát a munkáltatója, ha azt nézzük, a jogszabály nem teszi lehetővé részére, hogy munkáltató mondja azt, hogy akkor most te pedig ECHO szerint fogsz majd adózni. Aztán gyakorlatilag ez hogy valósul meg, ezt felszettem, más kérdés. Ugye Magyarországon élünk, hogy tudjuk a viszonyokat, hogy ez önkéntesség, ez nem biztos, hogy mindig érvényesül. Ebben az esetben ez a választott 15%-os kulcs akkor lehetséges, és akkor választható, hogyha legalább a minimálbérnek, illetve a kifizetett jövedelem és a ECHO-nak, kicsit bonyolultnak tűnik, hogy az ECHO-s jövedelemet 25 millió forintos összegig lehet alkalmazni. Na most attól függően, hogy én mennyit ECHO-s jövedelmet számolnak el részemre, ezt kell a 25 millió forinthoz arányítani, és amilyen százalékos számot kapok ebben az esetben, ez egy éves jövedelemre vonatkozik értelemszerűen, akkor a minimálbér olyan százalékát muszáj normál adózással elszámolnom, és normál TV-járulékkal, mint bármely más foglalkoztatónak megfizetni. 25 millió forintnál ugye értelemszerűen a minimálbér összegénél vagyunk, hogyha ennél kevesebb, akkor annak arányában kell a minimálbért legalább biztosítani. Sok értelme ennek a szabályozásnak egyébként nincsen, nem is tudom, hogy ez miért került be a rendszerbe, talán azért, hogy ne legyen egyszerű, mint aminek szánták.
Mert hogy ugye szűk a kör azok között, akik választhatják egyáltalán az ECHO-t, és ugye felröbbentek olyan hírek, sajtóhírek, miszerint, hogyha 10 000 létszámot nem haladja meg az ECHO-t választók köre, akkor lehet, hogy meg is szüntetik ezt az adózási formát, tehát innét kezdve bennem is felmerült az a kérdés, hogy akkor volt-e ennek értelme?
Gyakorlatilag ennek az egész adó bevezetésének úgy, ahogy megvalósították, hogy egy szűk kör a médiában, illetve a művészeti foglalkozásokban ténykedők, ott színlelt szerződéssel foglalkoztatottakra engedték meg ezt a ECHO választását, nem volt érme. Ezzel egyébként is már eleve szűkre szabták a kört, és nem is tudom értelmezni azt, hogy ha 10 000 főt nem éri el, akkor megszüntetik, hiszen hogyha körültekintően készítettem egy felmérést, amit meggyőződésem, hogy nem tettek meg, akkor már eleve látszott volna, hogy ez a 10 000-es kört akkor sem érnék el, ha minden egyes érintett, aki ezekben az ágazatokban dolgozik, az is, aki egyébként nincs felsorolva ebbe a törvényben meghatározott foglalkozási csoportokba, választhatta volna az ECHO-t, akkor se lett volna 10 000-nél több a érintettek száma. Tehát arra hivatkozva, kicsit ez furcsának, finoman fogalmazva furcsának tartom, hogy most az lehet az indoka, hogy azért szüntetjük meg, mert kevesen választják. Eleve nem tették lehető, hogy többen válasszák.
Kétféle módon kerülhet be valaki az ECHO-ba. Egyrészt úgy, hogy úgynevezett színlelt szerződése van, vagy tart attól, hogy ezt a szerződését, ami jelenleg érvényes, vagy érvényes volt az elmúlt fél évben, színlelt szerződésnek fogja minősíteni az adóhatóság, illetve lehet olyan is, aki mondjuk eddig alkalmazott volt, és a cég kérkedott esetben, ha akarja, akkor válassza az ECHO-t, és hát nyilván voltak olyanok, akik annak reményében, hogy az alkalmazotti, tehát a nettó munkabére esetleg így növekszik, ezért választhatta. Nyilván az jól jár, aki eddig alkalmazott volt, és most az ECHO-t választotta, ám azok, akik mondjuk a fordított esetben vannak, azok nem feltétlenül járnak jól. Általában mondhatjuk-e azt, hogy mindenkinél csökken, és hogyha igen, akkor milyen mértékben a jövedelem?
Hát, hogy mindenkinél csökkenne a jövedelem, hogyha ECHO-t választ, az azért nem lehet mondani, mert ez függ attól is, hogy az adott cég mit bír el. Ha a nyereségesen működik, és a tulajdonosok fölvállalják ugye a saját profitjuk terhére, mert itt arról van szó, hogy megtartják változatlanul azt a kifizetést, azt a úgynevezett, amit számlával fizettek eddig, nettó kifizetésként, illetve a munkaviszonyban foglalkoztatottak számára is ugyanazt a nettó jövedelmet, vagy netántán bruttó jövedelmet, mert itt ugye ez is felvetődik, kisebb adóval a nettót még növekedhet is, megtartják, de akkor viszont a nyereség csökken, tehát a saját profitjuk terhére tudják ezt megtenni. Nagy valószínűséggel ez nem lesz járható, különösen azért, mert ezekben az ágazatokban, akár a médiában, akár a művészeti foglalkozás szakmákban, most akár egy színházat, akár egy iparművész, képzőművész foglalkoztatót nézek, ott hát a foglalkoztatottak, azt kell mondanom, 90%-a, és akkor lehet, hogy még alábecsültem, számlával foglalkoztatott volt. Tehát azt biztosítani bármilyen akár kedvőbb adózású ECHO-s adóval sem lehet azt a jövedelmet biztosítani, tehát valami többlet terhe mindenkinek lesz, vagy attól függően ki milyen erőpozícióban van, mennyire nagy az érdekérvényesítési lehetőség, vagy mennyire tud azzal érvelni, hogy ha nem adjátok meg nekem azt, amit eddig, akkor máshol megyek. Ez ettől függ majd minden esetben, hogy fogják ezt elérni az érintettek. Azt azért látni kell, hogy itt óriási veszély van a foglalkoztató oldaláról, hogyha nem egyértelműen és nem nyíltan nézi meg ezeket a kérdéseket és tárja föl, belefuthat abba, hogy ha csak egy is marad a korábbi színlelt szerződéssel foglalkozó körül, aki úgy gondolta, hogy az nem színlelt, mert a legjobb körültekintés eljárva is ezt egy normál vállalkozási vagy megbízási jogviszonynak tekintette, de ha július 1-e utáni ellenőrzés akár egy ilyet is talál, akkor visszamenőleg az összesre vonatkozóan megállapíthatják a színlelt foglalkoztatást, és ennek ugye visszamenőleg 5 évre az ezzel kapcsolatos adó hiányt, járulékhiányt, aminek bírsága későn pótléka lehet, amivel viszont tönkre lehet tenni biztosan bármelyik szervezetet, aki ebbe érintett lesz.
Magyarul, hogyha valóban fennáll ez a veszély, már pedig fennáll, ahogy ön mondja, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag szinte minden eddig vállalkozói szerződést átterelnek az ECHO-s adózási formába.
Igen, ez azt jelenti, és ECHO-s adózási formában át kellene terelni, vagy a normál megbízásba. Nagyon szűk körbe képzelhető el olyan tevékenységek, amit azt mondom, hogy ki lehet szervezni, és más foglalkozást, tehát más vállalkozásban meg lehet valósítani. Ilyenek lehetnek, de akkor annak a feltételeit is egyértelműen kell megteremteni, hogy ezeknek még véletlenül se lehessen ráfogni, hogy ez színlelt szerződés valósnak kell lenni. És ez a legnehezebb egyébként ezt biztosítani, mert ha nem ezt teszi, akkor sajnos belefuthat ebbe, és akkor itt van az a szinte azonnali intézkedés, ami javasolható, hogy ezeket a szerződéseket, ha valaki nem akar a múlttal kapcsolatban mindjárt induláskor bajba kerülni, azt június 29-i hatállyal, legkésőbbi hatállyal föl kell mondani, vagy kölcsönösen meg kell szüntetni, hogy már ne legyen június 30-án, amikor a moratórium lejár, ilyen típusú szerződés.
Zara László adótanácsadót hallották, most a hírek következnek, aztán folytatjuk a beszélgetést.
Adóinfo, az Inforádió interaktív adótanácsadó műsora kis- és középvállalatoknak.